Nem tudja, hol követte el a hibát. Nem tudja, mit csinált rosszul. Kérdezzen bátran, a kertész válaszol.
Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat a Muravidéki Magyar Hullám, Magyar Rádió hullámhosszán. Október 6-án a kertész válaszol, műsorunk szakértő vendége ezúttal is dr. Pálffy Dénes kertészmérnök lesz, és ebben a hónapban nekem jutott a megtiszteltetés, hogy a stúdióban üdvözöljem mérnök urat, aki megengedte, hogy csak simán Dénesnek szólítsam. Hát köszöntöm szeretettel, én Király Boglárka vagyok, és örülök, hogy itt van.
Én is nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat és kedves műsorvezetőnket, Boglárkát, akivel első alkalommal vagyunk egy szőnyegen. Köszönöm, hogy vállalta. Hogy vállalta engem.
Természetesen, hát nagy örömmel. Szeretném, hogyha majd a szőlős kertben, a szőlőhegyen kezdenénk ezt a műsort, aztán a gyümölcsösbe is ugye el kell látogatni, meg a veteményesbe is, és ezen kívül hallgatóink kérdései is alakíthatják majd a műsorunk témáit természetesen. És az a szerencse, hogy mostanra a telefonvonalak, ha az állandó szokásos vonalak nem is, de egy kölcsönvonal működik, így tehát fel tudom ajánlani a lehetőséget a hallgatóknak, hogy kérdezzenek. A műsorunk telefonszáma 02-429-97-81-es. Ez egy ideiglenes szám, tehát a megszokott adástelefonszámok most nem működnek, helyette ezt tudom a figyelmükbe ajánlani. Még egyszer, tehát elmondom azt is, hogy nemzetközi formátumban hogy van, 00386-2-429-97-81. A műsor folyamán majd még el fogom mondani, de lehet már akár próbálkozni. Addig is viszont, amíg valaki úgy dönt, hogy kérdése van, kezdjük meg a szőlőben a műsort, hiszen biztos, hogy ez is egy olyan téma, ami sokakat foglalkoztat most, hiszen október az az értékelés, a termés értékelésének is, meg a szüret értékelésének is az ideje. Erre kérném először.
Igen. Egy különleges esztendőt zárunk a szőlőtermesztésben, és így a várható borok minőségében is. Ugyanis a korai fajták, azok egész komoly cukorgyűjtéssel rendelkeztek, viszont a későbbi fajták csalódást okoztak. Így például az olasz rizlinget is szerény cukorfokkal lehetett szüretelni, a furmintot, a sipont még kevésbé, és ugye itt volt egy nagy rohamú eső a száraz periódus után, egyes fajtáknál még a rothadást is beindította ez az esőzés. Aki időben szürke rothadás ellen nem védekezett, vagy nem figyelt kellően oda a szőlő egészségi állapotára, az valóban eltérő egészségi állapotú szőlőt szüretelhetett. Sajnos többször tapasztaltuk ebben az évben is a szüret időszaka alatt, hogy már a tőkén ezetesedett a bogyó. Ennek egyrészt a bogyó felrepedése, de még inkább sajnos a szőlőnél is egy új kártevő, a kétfoltos muslica, a Drosophila Suzuki okozta a gondot, mert ahogy ez a tojását belerakja a bogyóba, és ott eltávozik a kifejlődött lárva anyű a bogyóból, egy parányi kis luk keletkezik csak a bogyó közepén, de nem ez a probléma, hogy egy-egy bogyó értéktelenné válik, hanem a probléma az, hogy mivel muslicáról van szó, ecetet képez, tehát ecetre baktériummal fertőzi a növényt, és ez belekerülve az egészséges szőlő közé bizony gondot okozhat a borásznak, a termelőnek, mert ugye az ecet az egy kedves dolog a konyha technológiában.
A salátában.
Igen, a konyhában.
De nem a szőlőben.
De nem a szőlőben. Ezért arra szeretném kérni a borászkodó társaimat, hogy gyakran figyeljék most az erjedő, vagy ne talán már teljesen kierjedt új borokat, mert következő problémák adódhatnak, tehát egyszer az ecetesedés a legdurvább, nem véletlen mondták eleink, hogy a bornak és a borásznak a legnagyobb ellensége az etetsav, illetve az etetsav baktérium. Másik a kénhidrogén. Ugye kénhidrogén ez nem baktérium vagy gomb eredetű probléma, még pontosan az okát nem is tudjuk, de szerencse tudunk védekezni úgy, hogy a fertőzött, illetve a kénhidrogénes bortól el tudjuk eliminálni a kénhidrogén illatot. Erre ugye itt Szlovéniában a Böszler nevű készítmény kapható, nálunk pedig a rézoxiklorid, ami kereskedelembe kapható hozzá. A következő dolog a barna törés, ami ugye megváltoztatja a boraink színét, elsősorban fehér borokról van szó, ezért ügyeljünk a kén szint biztosítására, mert az új bornál inkább a 70-80-as milligram pro literes kén szintet tartjuk, mind az 50-et, amit általában a törvény megenged, hiszen ezek még nem kerülnek fogyasztásra, és az új bor gyorsan emészti meg a ként, de nagyon fontos ahhoz, hogy így az fejlődés kezdetén egyéb probléma ne keletkezzen a borral.
És mennyire hozható helyre a bor, mondjuk egy ilyen ecetsav baktériumos vagy kénhidrogénes fertőződés
ugye
után?
Ugye az ecetsav baktériumos bort csak kiönteni lehet, ha sok a konyhát.
Akkor hogyan akadályozhatjuk meg egyáltalán? Kiválogatni a azokat a fürtöket?
Szüretkor.
Szüretkor.
Szedéskor. Ez a legnagyobb törekvés szakmailag, hogy a legapróbb hibát, amikor érezzük, tehát ne csak kézzel szoktam mondani, szedjük a szőrt, hanem orral is, mert bűzlik az ecetsavtól. És ilyen hiába próbálunk kimazsolázni a fürt közül, kezünkkel tovább visszük az egészséges fürtre, hiszen nem mosunk kezet ugye minden ilyen fertőzött fürt után, ezért is nagyon fontos, hogy ilyen könyörtelenül, bár fáj a szívünk, mert hiszen termés csökken ezzel, illetve a bor vagy a must mennyiség, de ez vissza kell adni a földnek, mert ez nem javítható. Viszont ha feledényben borászkodunk, akkor még az a veszély is fennáll, ugye mivel a feledény, mint szerves anyag magába vesz gyakorlatilag nem csak hasznos, hanem káros dolgokat is, tehát amikor beveszi a hordó fája az ecetsavat, akkor abból igen nehéz ezt likvidálni. Ugye eleink azt mondták, hogy vagy a tűz, vagy a vas veszi ki az ecetsavat a hordóból. Ez alatt azt értették, hogy kifenekelték a hordót, és a megfelelő vastagságú donga volt, akkor pörkölték. Hogy egy milliméter, minimum egy milliméter szénréteg keletkezzen a hordóba, ezzel ugye sterilizálták a hordót. A másik egy kicsit, hát, hogy mondjam, kíméletesebb megoldás, amikor úgy gyalulták ki, a vas ezt jelenti, ugye a gyaluvas, a hordóból ezt a fertőzött réteget, de minimum 1-2 milliméter vastagságot ki kellett gyalulni. Ma viszont egyszerűbb egy kicsit a helyzet, mert van Sanaton nevű készítmény, ez egy szintetikus lug, nagyon radikális anyag, ebből ha ecetsavas a hordó, vagy penészes, vagy dohos, 5%-os töménységű oldatot készítünk, és a hordó térfogatának megfelelően 10%-nyit teszünk egy-egy hordóba, amit röviden úgy tudok ismertetni, hogy egy 100 literes hordóba ugye 10% 10 liter, 5%-os 10 liternyi oldat, ezzel átforgatjuk tisztességesen a hordót, legalább fél-egy óráig, utána kiöntve ezt a fertőtlenítő és hát fertőzött oldatot, bőlével öblítjük, és utána forrázzuk még a hordót. Ezzel tudjuk igazán sterilizálni úgy a fejedényünket, hogy valóban ecetsav nem lesz utána. Annyira problémás az ecet, hogy lefőzni se lehet az ilyen fertőzött anyagot, tehát párlatnak készíteni, mert előbb megy oldatba az ecetsav maga, mint a alkohol, és hát a párlat is ecetes lesz tőle, tehát nincs értelme főzni, lefőzni. A következő probléma, tehát a kénszint tartása, például barnatörés esetén, de minden egészséges bor csak úgy készíthető, ha megfelelő kénszintet tartunk abban a borban. Reduktív borokról van természetesen sorban szó, és most a fehér borokról. A vörös borok esetében az ecetsav veszély még nagyobb, mint a fehér borok esetében, ugyanis a fehér szőlőket, ahogy leszedtük a tőkéről, gyorsan préseljük. Viszont a kék szőlőt cefrézzük. Ez 5-7 vagy 10 nép, vagy van, ahol 21 napig tartják, ugye héjon a szőlőt, hogy kioldódjon a színanyag, és megfelelő minőségű tanninban is elég gazdag vörösbor képződjön. Ez alatt az idő alatt is sajnos veszélyeztetjük az alapanyagot, ha ott nem tartjuk be a levegőtől való elzárást, először is a lezuzott szőlő tisztességes kénadagját, ami 2 deka kálium metabiszulfit, vagy 1,5-2 deci kénessav, mert a vörösbornál ugye érdekes a kénnek a szerepe, a készülésnél színgazdagító, mert oldja a szintasakokat a kénes közeg, és ezáltal a szintben gazdagabb lesz a bor. Ha viszont később kénezzük a vörösbort, az pedig színcsökkentő, tehát kifakulhat a vörösbor, veszít a színéből, azonban ettől tartani nem kell, mert ha van színanyaga a vörösbortban, 2 hét múlva ragyogóban jön vissza a kénezés után, mint kénezés előtt. Természetes, vannak olyan szőlőfajták, például szürkebarát, aminek ugye lilás színű a héja, és egy kicsit tovább préseljük, vagy hosszabb ideig áll héjon, vagy netalántán jobban beérett 20 cukorfok fölé, akkor a bogyó héjból megy át annyi színanyag a mustba, hogy szinte rozé-szerű mustot, illetve bort kapunk. Természetes a szürkebarát fehérbor szőlőfajta, ezért ezt indulás elején intenzív kénezéssel ki tudjuk vakítani, és később akkor már nem okoz ilyen problémát, hogy rozészínű lesz a bor. A fejtés a nagyon fontos következő lépésünk, hogy előbb kellett volna említeni, vagy most ezt ne feszegessük. Általában a reduktív boroknál az a fő szabály, hogy ahogy a zajos erjedésnek vége van, a seprőtől megszabadítjuk a bort. Most itt a szakma, illetve a gyakorló borászok aztán nagyon ketté válnak, mert egyesek azt javasolják, ugye, hogy a finom seprőt azt többször fel kell keverni az új borba, mert ezáltal gazdagodik a bor ízben, zavadban, tehát jobb minőség lesz. Nekem az a gondom, hogy mi az, hogy finom seprő. Ugye az első fejtésnél durva seprőről beszélünk, az üledék ott olyan, hogy szinte élesen válik el a bor és a seprő határa. A második fejtésnél viszont egy lazább, vékonyabb seprő van, de hogy ez mennyiben finomabb, valamennyivel finomabb, mert az élesztő gombák hullatömege idézőjelben már nincs benne a seprőbe, de még mindig seprő. Én máshol keresem a bor, fehérbor minőségének, reduktív fehérbor minőségének egyik kulcsát, ami szintén a szakmának egy nagyon vitatott pontja, ez a nyálkázás, vagy más néven a must ülepítése. Mit ülepítünk ki a mustból? A bogyóból bekerülő rostanyagot, ami a bogyóhúsát képezi, ami bekerülhet préseléssel ugye a mustba. Van olyan eset, amikor kötelező a nyálkázás, az ülepítés. Ez 3 eset. Az egyik már ritkán fordul elő, bakművelési szőlő, tehát talajhoz közeli művelés, ahol a talaj felcsapódik az eső hatására, a fürtökre, a bogyókra. talajszennyeződés megy ugye a mustba ilyenkor, mert nem mossuk a szőlőt préselés előtt. Ilyen esetben kötelező az ülepítés, mert az a talaj, ami ma felcsapódik a bogyókra, az nem azonos az 50-100 évvel ezelőtti talajra. Növényvédőszerek gyakorisága, műtrágya, gyomírtószer és egyéb a talajt fertőzi, szennyezi. Másik kötelező, amikor ott hagyta a szőlő. Ahhoz, hogy egészséges, vagy minél kisebb hatása, utolatása legyen a rothadásnak, ahhoz ezt ki kell ülepíteni. Intenzíven kénezzük az ilyen mustot, és 8-12, de inkább 24 óráig ülepítjük, lefejtjük a friss mustot, de ez a magas kénezés miatt nem indul el erjedni, ezért itt faélesztős, mesterséges illeszővel be kell avatkoznunk a erjesztéshez. A harmadik kötelező ülepítési, nyálkázási eset, amikor 10-12 permetezés, vagy ennél több van a szőlőn, ugyanis nem a hatóanyagról van itt szó, már annak a degradálódása ugye ismert az irodalomból minden szernél, de vívőanyaga is van a növényvédőszereknek, ami ilyen nagyszámú permetezés mellett bekerülhet a mustba, tehát ezt ülepítéssel akkor célszerű ki eltávolítani a mustból. Viszont én szeretném, ha meggyőződnének a termelők az egészséges must nyálkázásának a problémájáról. Ugye egy durva szűrő a prés alatt a magot, szőlő, magot, héj, maradványokat egyéb felfog a mustból. De ha ezt az egyszer durván szűrt mustot egy finom szűrőn próbáljuk átszűrni, akkor tapasztaljuk, hogy az nem fog átmenni, mert a bogyóból keretkezett rostanyag sűríti a mustot, gazdagítja a mustot, ezért ezt kiülepíteni a mustból egészséges szőlő esetén azt jelenti, hogy szegényebb lesz az az alapanyag, nem lesz olyan fajta jelleges az a bor, de megmerem kockáztatni azt is, hogy még a szárazanyag tartalma is kevesebb lesz annak a bornak, mintha nem ülepítjük ki a mustot. Tehát ennyit az új borokról, illetve mustokról, és ha már a szőlőnél tartunk, azért két dolgot még szabad legyen megemlíteni. Az egyik a szőlőpótlásoknak ültetéssel, ugye az egyik ideje most van, ősz. Általában azt a szabályt követjük, hogyha hideg talaj kötött hideg talajra telepítünk, vagy ültetünk szőlőt, akkor ezt ne ősszel tegyük, hanem inkább tavasszal. Igaz, hogy akkor egy öntözést nem tudunk megmenteni, de melegebb talaj sokkal jobban segíti a szőlő megeredését, mint ha ősszel ültettük volna el, ugyanis a 30-40 centire lévő talpgyökérnek kell elindulni, és hideg talajon tavasszal az nehezen melegszik fel abba a zónába, mélységbe, ezért a tavaszi ültetés a célszerűbb. Viszont száraz, homokos, köves területen az őszi ültetést helyezzük előtérbe, mert az ugye könnyen felmelegszik, vízben is többet igényel egy köves, homokos, laza talaj, mint a kötött talaj. Ezért fontos ennek a két szabálynak általában figyelembevétele és betartása. A másik dolog, ami nélkülözhetetlen a szőlőnél, azt kérdezik, hogy hány évenként pótoljuk a tápanyagot a szőlőnél, vagyis mikor trágyázzuk. Hát erre egyszerű a válasz, ahányszor szüretelni akarunk. Ha minden évben szüretelni akarunk megfelelő mennyiséget és minőséget, akkor éves szinten annyit feltétlen pótolnunk kell tápanyagba, amennyit az azévi termésmennyiség, illetve a zöld anyag megnevelése, illetve vesző a következő évi termő alap igénybe vesz. És tápanyag utánpótlásnál ugye, mivel zerbes anyag nagyon ritkán kerülhet a szőlőbe, istállótrágyára gondolok, ezért a műtrágya az egyetlen lehetőség a tápanyag utánpótlásunkra. nitrogén, foszfor, káli, mint főtápelemek, de ebben nagyon fontos ebből az arány. Két rész nitrogén, egy rész foszfor és három rész kálium, mert ugye a szőlő cukortermelő növény, és cukor kálium nélkül nincs. Ezért erre a tápanyagarányra jó ügyelni, és ugye a foszfornak és a kálinak a kiuttatása kötelezően ősszel, mert ennek 2-3 vagy 4 hónap szükséges ahhoz, míg gyökérzónába jut, és a növény számára felvehetővé válik. De ha elmarad az őszi kijuttatás, ne várjunk a következő őszig, hanem akkor juttassuk ki tavasszal, és a nitrogénnek célszerű felét ősszel, vagy télen, vagy nagyon kora tavasszal elmaradt az őszi kijuttatni, ugyanis a nitrogén műtrágya ugye gyakorlat azt mondja, hogy fejtrágya, vagyis akkor érvényesül, ha már zöld növényi rész van. Igen ám, de a tavasszal juttatjuk ki ezt a nitrogéntartó műtrágyát, száraz tavaszon oldatba se tud menni az a granulált műtrágya, nemhogy gyökérzónába jutna. Ezért célszerű az őszi felének kijuttatása ősszel, amiből természetes némi veszteség van. De az előny sokkal nagyobb, biztos, hogy az a nitrogén gyökérzónába jutott tavaszra, és az indulásnál ez jelentősen segíti a növény fejlődését. Úgyhogy ezek azok a szempontok, amik most a szőlővel kapcsolatosak, és még valami, a szőlő sárgulása, amit ugye a kabóca okoz, itt az a főszabály, hogy ahogy tapasztaltuk a tünetet, a tőkénél azt azonnal semmisítsük meg. De van sajnos a szőlőbe egy olyan probléma, ami az idei évben szinte csúcsosodott, nagy mértékben fordult elő, ez az eszka nevű probléma, ami úgy teszi tönkre a tőkéinket, mintha guta ütné meg, kajszi guta ütés, hogy egyik pillanatban vagy napon még él a zöld növény, működik, másik nap, 2-3 nap múlva még lankad, és tönkre megy a tőke. Ez lehet részleges, vagy teljes a tőkére nézve. Ezt nevezzük eszkának, ami tulajdonképpen egy összefoglaló név, mert amikor ezeket a fertőzött növényeket laboratóriumi körülmények között vizsgálják, akkor találnak ott gombákat, többet, vírusokat, többet, baktériumokat, többfélét, tehát nem lehet egyértelműen megnevezni egyetlen kórokozót sem, hogy az idézi elő a problémát, hanem azt tartjuk, hogy ezek együttes hatásának összeadódása, tehát a hatás összeadódása, eszklarálódása, és ebből ez a rövid név, hogy eszka. Azt tudjuk, hogy a betegség tőkefejtől halad lefelé a tőke törzsébe. Ezért ugye magas művelésű tőkénél, ha ilyen fertőzött növényt találunk június előtt, mert ez májustól születik, bármikor előfordulhat. Ha június előtt történik a probléma, látjuk a tünetet, akkor nyomba vágjuk vissza a növényt, ki fog hajtani az egészséges részt, mivel törzsről lefelé halad ez a probléma, fertőzés, levágtuk a fertőzött részt, nem halad tovább, kihajt a növény, és ha június végéig tettük ezt meg, még van ideje az új hajtásnak vesszővé érni, hogy a következő éven egy értékes termő alap. Ha viszont június után jelentkezik a tünet, akkor csak jelöljük ki ezeket a tőkéket, mert akkor már értelmetlen a visszavágás, kihajt akkor is a szőlő, de ezzel csak gyengítjük, mert be nem érik a tőkehajtás, csak a tőkét gyengítjük vele. Ilyen megjelölt tőkéknek most van az ideje. Ne várjunk lombhullást, minél előbb vágjuk vissza ezeket a töveket, hogy nem mehessen tovább a fertőzés.
Köszönöm, és még van-e a szőlőben dolgunk?
Hát ugye
mert azért másra is kell időt
igen,
szakítani.
Még, igen, még a szőlőben mindig van dolog, ugye
január 1-től. Mert úgy értem, hogy most nekünk ez, itt.
Igen, erre akarok
tudom, hogy kimeríthetetlen a téma az
erre akarok még egy dologra kitérni. fiatal ültetések, tehát tavaszi ültetések. Mindegy, hogy milyen erőteljes volt, vagy gyenge a növekedés abból a friss anyagból, ültetésből, nem tudhatjuk, hogy milyen telünk lesz. Lesz-e hótakaró, lesz-e mínusz 10 fok alá hűlés, ezért jobb megelőzni ezt a problémát, és takarjuk be ezeket a növényeket talajjal, krumpliszerűen töltsük fel, mert akkor biztos, hogy megóvtuk a tőkéket a fagykártól.
Köszönöm szépen, és tudom, hogy közben volt telefonálunk, hát nem szakítottuk meg a szőlő növényvédelmi előadást, amit hallottunk, hogy így egyben legyen, de most akkor újra mondom a telefonszámokat, tehát 429 97 81-es a telefonszámunk, 02-es a körzetszám, mint máskor, 429 97 81, ez egy ideiglenes telefonszám most ebben az adásban, ezen a számon várjuk a kérdéseiket, és amíg a kertész úr iszik egy pohár vagy egy korty vizet, addig egy pici zenét hallgatunk, és jöhet a telefonhívás is.
A szőlő után.
Nekem még volna kérdésem, igen, mert nem voltam rest meghallgatni a tavalyi műsort, amiben említette a murcit, és azt is, hogy...
Jaj, de jó.
Azt is, hogy...
Itt a vírusfertőzés idején.
Legjobb orvosság. És azt mondta, hogy akkor kipróbálja, hogy amit a csehek vagy szlovákok mondanak, hogy a vérünk mennyiségének a 4-5-szörösét kell elfogyasztanunk, ez jelentsen egy ilyen kúrát.
Igen.
Na, sikerült?
Sikerült.
És mit tapasztalt?
Ezért nem voltam még influenzás.
Ah, nagyszerű.
Na most, ugye az elmélet, vagy a mese úgy szól erről a történetről, aminek komoly tudományos alapja van, hogy az erjedő must vitaminokat, provitaminokat, ásványi anyagokat, szerves savakat. Tehát a szervezetre különböző jótékony hatású anyagokat tartalmaz. Ezért az egyébként sörös szlovák és cseh vidéken, ahol burcsáknak nevezik a murcit, ott ez a szokás járja, hogy vérük mennyiségének 4-5-szörösét kell egy szezonban meginni. De ezek a cseh vagy szlovák murci fogyasztók Magyarországon bajba lennének. Mert nem tudom, találnának-e olyan vendéglátóhelyet, ahol egyáltalán murcit kaphatnak. De Szlovákiába és Csehországba megtapasztaltam, a legutolsó csehótól a legelső osztályú cukrászdába vagy vendéglátóhelyen tejfehéren ott van a murci, legalább 2 hónapos időtartamig, amikor a fogyasztó bármikor hozzájuthat. Nem véletlen például a német nyelvterületen se azt mondják a kocintáskor a murcival, hogy egészségedre.
Guten Appetit.
Igen. Igen.
És nem azt,
jó,
hogy
jó
étvágyat azt mondják.
Ugye, guten Appetit.
Igen, arra is kíváncsi vagyok, hogy mert az elmúlt adásban, tavalyiban azt mondta, hogy kipróbálja, hogy milyen személyes tapasztalata volt. Tehát, hogy tényleg frissességet érzett, stb. Jó, tudom, hogy ez úgy nem mérhető, de azért közérzetre hatása, most nem az alkohol hatását gondoltam, mert az is van neki.
Természetes, az is van, de ugye azért egy 24 órába, amiből egy 8 óra aktív időszakba úgy el lehet osztani azt az 1,5, netalántán 2 liter murcit egy nap, hogy ebből alkohol hatás legalábbis érezhetően nem keletkezik. Úgyhogy ugye azt mondják, hogy a kísérletnél 1 év tapasztalat az nem elég.
Úgyhogy meg kell ismételni.
Meg kell ismételni. Még van olyan fajta, több fajtát préselek külön, fajta vizsgálatból adódóan, aminek mustjával, murciával még kísérletezhetek.
Köszönöm szépen. Egyébként szerettem volna mondani, hogy maga a must, tehát ami még nem erjedő must, tehát ugye, ami nagyon rövid ideig must csak, hogy ez is rendkívül egészséges. Most nem tudom pontosan, hogy tartósítva is ugyanezt az egészségességét megőrzi-e, de én például volt szerencsém már tormával tartósított mustot inni. Annál finomabb, üdítő hatású italt azt hiszem, hogy még nem ittam sosem. Na hát ebből azért elég keveset lehet egyszerre fogyasztani, vagy például ugye higítani vízzel, de hát ha murci egészséges, akkor ez meg még inkább egészséges, hiszen ebből még azt a, az, a, az a kevés alkoholtartalom is hiányzik. És egyébként a torma íze és illata is könnyedén elillan, hogyha egy picit hagyjuk állni, mondjuk nem egyből az üvegnyitás után isszuk meg. Nem tudom, ezzel találkozott-e
már. Kedves Boglárka, ugye én már egy idős ember vagyok, és igazán áll a szabály, hogy holtig tanul, mégis bután hal meg.
Ez nincs benne.
De most teljesen új dolgot mondott nekem, mert ugye én a tormát a sonkához, a vízlihez kitűnőnek tartom, de eddig musttal kapcsolatban még nem hallottam, ezért köszönöm ezt az információt, viszont az apám nem egyedül csinált egy gyakorlatot, végzett egy gyakorlatot, ugye az alacsony alkoholtartalmú boroknál előbb-utóbb előjön a virágosodás. Bármennyi is a legszebb virág, ugye, a borvirág, tehát azért, ha az kerül a pohárba, és ott a pohár bor tetején ott úszkál, ez nem egy kellemes látvány. Ezért állítólag a tormának van borvirágra ható jótékony hatása, hogy nem tudod borvirágosodni a bor, ahol torma van fölötte. Na most az apám azt csinálta, hogy azt a 10-12 centi hosszú tormadarabot, ami befért a hordónak az akona dugója helyén, ugye a lukba, egy zsinoron bor fölé eresztette, nem bele a borba, mindkét végéről finoman beszeldelte, hogy minél jobban adja a hatóanyag tartalmát annak a levegőnek, ami a bor fölött van. Sajnos azt nem tudom, hogy ezért nem volt-e borvirág, vagy azért, mert megfelelő volt az alkoholtartalma a bornak, ugyanis 11 térfogat százalék fölött nem rúg napdába a borvirág a bornán, de a 11 térfogat százalék alatti lehet ott kénszint magas, lehet ott teljesen teleedény, hermetikus zárás, a borvirág akkor is megjelenik. Na most, egy ausztriai példát szabad legyen említeni, Burgenland térsége, ahol 20-30 évvel ezelőtt még 28 ezer hektár szőlő volt Burgenlandba. Ez a mi szőlőültetvényeinknek ma fele, a magyarországi mai szőlőültetvénynek. Aztán ugye jött a változás, a szőlő került kivágásra sok, de aki megtartotta a szőlőültetvényét, az kétféle módszert választott, az egyik a borkészítés, de a másik előszüret, amikor 14-15 mustcukorfoknál leszették a termés felét, ebből mustot készítettek, üzemileg, erre van kapacitás, és pasztőrizálással tartósították ezt a mustot egy évi szabatossággal. Ez egy teljes értékű must, hogy a pasztőrözés, ugye az a 60-70 Celsius közti hőmérséklet, hőkezelés, ez ugye milyen vitamintnal szegélytett, ez elhanyagolható, de a mustak minden értéke egyébként éppen maradt. De Magyarországon nem tudom, hány évtized alatt lehetne csak mustfogyasztásra rávenni az embereket.
De van, aki nem iszik. Például azokat, akik nyilván nem alkoholfogyasztók. Tehát, hogy úgy mondjam, a célközönség az nem ugyanaz lenne. Én ittam egy remek borászatban nagyon finom mustot, tartósított, tehát ilyen tartósított mustot. Mikor látogattuk, mondtuk, hogy mi nem iszunk bort, és akkor megkínáltak mustal, aminek nagyon-nagyon örültem. Itt Lendván volt egyébként.
Igen, ugyan kálium-metabiszulfittal ugye kiválóan lehet tartósítani a mustot teljes értékűen. Természetes az idő múlásával ennek van egy enyhe mellékize, ami be lehet tudni szőlőnek vagy egyébnek, tehát ez elhanyagolható, viszont a mustnak, mondom, a magyarországi forgalmazása, ez nagyon érdekes, hogy ezek a mesterséges italok, ízű, ugye a különböző ízű italok, azok mind mesterséges szintetikus anyaggal készülnek, vagy 90%-a legalábbis étcukor. Ennek a forgalma szinte kielégíthetetlen, míg a másik természetes nem.
Egyébként hozzátenném, hogy a must ilyen esetben sem, csak úgy, mint az ön által említett murci, nem arra szolgál, hogy víz helyett ígyuk, hiszen akkor nagyon sok cukrot is viszünk be.
Természetes. Kiegészítés.
Kiegészítésnek.
Így van.
Szinte jó étvágyat ehhez is.
Vagy hiánypótlás.
Így van.
Erről van szó. Na most, ugye itt van nekünk egy csodálatos fajtánk, a cserszegi fűszeres, mert ugye ahhoz, hogy egy must élvezetes legyen, nem csak a must, a bor is, kellő savtartalom szükséges, kellő cukortartalom, és megfelelő ízzamat anyagtartalom. Mert egy muskotályos, vagy egy hozzá hasonló ízvilág, az sokkal vonzóbb, az sokkal keresettebb, sokkal élvezetesebb, mint egy közömbös. Egy laskirizlingből soha nem lehetne olyan mustot készíteni, vagy egy sipamból, mint egy cserszegi fűszeresből, egy írsai olivérből, vagy egy muszkátotonálból, vagy nem beszélve egy traminéről.
Jók és illatos, finom mustot tudnék most elképzelni magamnak.
No, ezek után akkor...
Viszont hamarosan vége lesz a műsoridőnek, és még nem voltunk sehol, csak a szőlőben, úgyhogy jól elhanyagoltuk, kérem szépen, a gyümölcsfákat, a veteményes.
Már is a gyümölcsösbe kötünk.
Gyorsan
ki.
Egy pár percet. Igen. A gyümölcsös, a fák ültetésről aktuális.
Fáknak itt van a telepítési ideje, alkalmas a talaj, alkalmas a hőmérséklet, minden, tehát telepítsünk, ahol csak akarunk és ahol csak lehetséges.
Ez mennyi ideig, tehát meddig lesz ez aktuális?
Amíg a talaj le nem fagy, addig minden további nélkül aktuális lesz, talaj lefagyása után, vagy körül ültetett növénynél legfeljebb annyi a plusz, hogy ott egy felkupacolást végzünk, hogy a gyökérzónában emeljük meg a talajt a fölött, hogy át ne fagyjon az a talaj, mert abból ugye nem az, hogy elfagy a gyökér, de az eredésre nem elődös a hideg hatás.
Most egyébként még hadd szóljak, vagy kérdezzek annyit, hogy azt vettem észre, az utóbbi időben eléggé enyhék az őszök, és hosszú ideig tartanak, tehát akkor még simán november is alkalmas, de aki már tudja, hogy mit szeretne, az fogjon hozzá.
Feltétlen. Ez egy nagyon fontos dolog, mert az őszi ültetett fa, különösen a csontélyesek, kajszi, őszi barasz különösen, cseresznye megy is, de azok azért kevésbé, a tavaszi ültetésre rendkívül kényesek. Hogyan tárolódik az a csemete a lerakatba? Száradás, egyéb gyökérfertőzés mi éri? Amit ősszel tudunk elültetni, ez a biztosabb. Viszont itt azért egy fontos dolgot szabad legyen kihangsúlyoznom. Általában a gyümölcsfa vásárláshoz úgy mennek az emberek, hogy tudják, hogy milyen fajtát akarnak. De ezzel legtöbb esetben be is fejeződött az igény. Márpedig legalább annyira fontos, ha nem sokszor fontosabb, hogy milyen alanyon van az az oltvány. Mert ha mi egy házi kertbe egy ülőgarnitúrát akarunk egy lombos fa alá elhelyezni, akkor ott legalább másfél, de inkább két méteres törzsű fát kell nevelnünk. Erre csak vadalany alkalmas. Erre törpealanyok nem alkalmasak. Vagy például alma esetében a házi kertben több fajtát akarunk érési sorrendben elhelyezni, amelyeknek a távolsága ugye tenyészterülete minél kisebb legyen. Csak törpe alanyon tudunk ilyen fajtákat elhelyezni, mert ebből valóban azon a 5, maximum 10 négyzetméteren elegendő a tenyészterület. De egy vadalanyon ennek a többszöröse szükséges ahhoz, hogy az a növény jól érezze magát. Akkor a gyümölcs után, ha mehetünk a konyhakertbe, az átterülős halátának ültetésének még itt van az ideje, ugyanis ilyen körülmények között egy jó talajba, mint ami most rendelkezésre áll, 3-4 napon belül elindul a gyökeresedés a palántánál, ha szabad gyökerű akkor is, ha tápkockás akkor meg ugye egyértelmű nincs probléma, tehát még be tud gyökeresedni a télig. Itt egyetlen szabályt azért meg kell, hogy említsek, célszerű az átterelős halátát a terepszintnél egy kicsit mélyebben ültetni. És ha lehet, akkor a sortávolságot ne észak-délnek, hanem kelet-nyugatnak tájoljuk, mert ha hótakaró lesz, pár centi hó is ugye betölti ezt a hézagot, egy kis vájatot, és védi a salátát, de száraz télen, ugye, ha nincs hótakaró, vagy ha csak kevés hótakaró, akkor is ott a saláta szenvedhet. De ebben az esetben árvészeli a telet.
Na hát remélem tudott újat mondani, mindig van valami, ugye? A jó kertész is holtig tanul, a konyha kertész is.
Hát még a barát.
Zárszónak mi az, amit még megemlítene, amit fontosnak tart, sok fontos dolog közül?
Ugye a díszkertről se feledkezzünk meg, még ültethető tulipán, narcisz, jácint. Ezeknek az ültetési mélység nagyon fontos, hogy az a 8-10 centis mélységbe kerüljenek le ezek a hagymák. Hát évelő növényeinket, mint például pünkösdi rózsafélék, tőosztással szaporíthatók, ezeket még szétoszthatjuk és ültethetjük. Aztán ne feledkezzünk meg a dézsás növényeinkről, a leanderekről. Leanderekről újabban sok rémhír terjed, hogy a szabadba is kibírják a teleinket.
Hát van, én is hallottam ilyet.
Azért mondom, hogy van olyan tél, hogy kibírják ezek a leanderek.
De nem tudjuk, milyen lesz.
De azért nem tudjuk, hogy milyen lesz. És amikor már egy fagyos éjszaka után próbáljuk bementeni a növényt, akkor már késő. Ezért célszerű ezeket a növényeket, főleg ha fiatalok, akkor egyértelműen bementeni. Citrusféléinket egyértelműen, citromot, narancsot. Úgyhogy ezek lennének azok, amik a dísznövényeknél nagyon fontosak.
Tehát akkor még egyszer, ha kint hagyjuk, azzal nem erősítjük a növény, nem arról van szó, hogy jól megedzük, és majd ellenállóbb lesz, hanem inkább ártunk neki, ezért vigyük be.
Kísérletezni lehet.
Uh-huh. De, ha nem sajnáljuk
de, növény, de növényt becsapni nem lehet, csak ahunkat csapjuk be, úgyhogy azért itt vigyázzunk ellen.
Köszönöm szépen a látogatását a mai műsorban és a tanácsait. Remélem a kedves hallgatók hasznát vették az elmúlt jó 3/4 óra tanácsainak és ennek a beszélgetésnek, és kívánom, hogy váljék a javukra minden, amit itt hallottak. Legközelebb egy hónap múlva jelentkezik majd ismét ez a műsor. Akkor is várjuk szeretettel dr. Pálffy Dénes kertészmérnököt ide a stúdióba, vagy telefonon, attól függ, hogy hogy alakul majd a helyzet. Már ezt ma nem lehetett volna megvalósítani, úgyhogy nagyon köszönöm, hogy személyesen is elfáradt ide.
Én köszönöm, és a viszonthallásra, és viszontlátásra.
Viszonthallásra.
Nem tudja, hol követte el a hibát? Nem tudja, mit csinált rosszul? Kérdezzen bátran, a kertész válaszol.